Sárai Szabó Kelemen atya adventi lelki beszéde következik.
Kedves testvérek, már az öröm vasárnapja van, de azért mégis egy kicsit először a bűnről, a bűnvárosról szeretnék beszélni. Talán az egészet, hogy össze tudják foglalni otthon, mint az egyszeri ember, aki hazament, már az asszony tűkörült, mert igen hosszabb volt a templomban egy adventi lelki gyakorlatos mise után, másfél-két órát ott várt rá, hazaér a férfi, kérdezi, hát mi volt? Miről beszélt az atya? A bűnről. Hát és mit mondott? Nem ajánlottam. Na, hát körülbelül ezzel a bűnről szóló részt azért össze tudnám foglalni, de egy kicsit azért kifejtem, mert hát problémás a dolog egy kicsit. És főleg, amikor gyónni is akarunk, akkor a negatív, rossz érzések vannak bennünk, rossz szembenézni a gyengeségeinkkel. Sokszor évek óta ugyanazokat mondjuk, és ezért is egy kicsit olyan furcsa, ha megint ezt mondom, minek mondjam el megint. Egy kicsit aztán rosszul érezzük magunkat, mintha nem is lenne bennünk változás az utóbbi években. Aztán belegondolunk, de hát mennyien csinálják ugyanezt rajtam kívül, azok nem aggódnak, nem jönnek el gyógyni, akkor én nekem is most minek menjek, a pap mit fog mondani, ha ismer, akkor azért, ha nem ismer, akkor meg milyen sokáig kell magyaráznom majd neki, hogy végül is hogyan jönnek össze ezek a bűnök, meg ki kivel van, ki utál, meg kicsoda, hogy van, miért vannak bennünk ezek. Advent is van, ez egyébként is egy olyan szép időszak, tele fénnyel, meg jó dolgokkal lehet nagyokat sétálni, győj belvárosba, meg díszíteni. Most akkor minek ilyen bűnöket előhozni? Menjenek a papok gyógyulni, na. Hát egyébként is a papok miért nem gyógynak azok? Hát gyógyjanak azok. Meg a legtöbb bűnök úgyis a természetem miatt van. Nyilas vagyok, vagy vízöntő vagyok, ugye? Hát vannak ilyen kis gondolataink is, vagy apám is, anyám is ilyen volt, innen örököltem, most mit csináljak akkor, ez a természetem, családban mindenki ilyen, úgy örököltem ezt. Hát egy kicsit így gondolkozunk, de aztán én is így szoktam. Nagyon aggódok én is minden gyónás előtt, hogy mi fog történni. De aztán egy kicsit, amikor hogy az ember lehiggad, akkor jó megkérdezni azt magától, hogy mégül is mi az, amit elvett tőlem a bűn? Hogy mi az, amivel kevesebb lettem? Mert hogy bűnöket követtem el. Mit vett el tőlük a bűnös életünk? És ha így kicsit visszaállhatjuk a fiatal és ártatlan énünket, a csupa bizalommal és derűvel induló tudatos életünket, meg a legjobb fiatalkori és ábrándozó énünket, amikor talán még egy kicsit naívak is voltunk, de csupa jó akarat, jó szándék volt bennünk, és elképzeltük, hogy milyen jó apukák, anyukák leszünk, nagypapák, nagymamák, hogy valamilyen munkának milyen jó hősei leszünk, milyen sikeres lesz az életünk. Mi mindentől fosztott meg azóta bennünket a világnak a bűne, meg a mi saját bűneink is? Hogyan veszed ki belőlünk a lelkesedésünk? Hogyan vesztek el az álmaink? Hogyan veszed el a bizalmunk önmagunkban is, másik emberben is? Hogyan múltak el a vágyaink? Hogyan lettek azok hamuvá, hogy már úgyis mindegy, úgyse leszek jó, ez már így maradt, ez ilyen. Maradtak meg, maradnak sokszor velünk csak a szürke hétköznapok, izgalom meg újdonság nélkül, és mintha elkerülne bennünket az élet. A bűnbe az az érdekes, nagyon jó ötletnek tűnik, és nagyon jó, sokat ígér, mennyi minden jó lesz majd belőle. De aztán rájövünk, hogy sokkal többet elismert a bűntő. Sokszor elveszi az igazi értékeket, elveszi tőlünk a maradandó örömet, és ahelyett, hogy betöltötte volna a szívünknek a vágyát, hogy megelégedettséget adott volna, ahelyett csak megnyitott bennünk egy még nagyobb kürt, és még nagyobb hiány keletkezik a szívünkben, és egyre jobban hajszol bennünket, ahelyett, hogy nyugalmat ad. Nagyon könnyen el tudjuk védeni a helyes utat. Szerelemben, szeretetben, pénzben, karrierben, tudásban, és aztán az évek alatt, ahogy a bűnnek a spiráljába belekerülünk, az irigység meg a keserűség növekszik bennünk, ahelyett, hogy egy teljesen meg szebb életünk legyen. Az ókori szerzetes atyák között van egy igen érdekes alak, úgy hívják Evagrius Ponticus, és sokat foglalkozott azzal, hogy mik is a szerzetesek életének a legnagyobb ellenségei. És ő az, aki ügyesen néven nevezi az összes bűnnek a gyökerét, amit később úgy neveztünk el, hogy a 7 fő bűn. Talán emlékeznek is még erről hittanórákról, de azért fölidézem, hogy van ilyen, hogy kevésség, ami ugyanaz kb. Mint a büszkeség vagy a gőg. Aztán van a fösvénység, ami a kapsiság, a zsugoriság. Van a bujaság, ami a baráznaság, érzékiség, az irigység, van a torkosság, a mohóság, a falánság, a harag, a jóra való restség, ami egy kicsit a lustaságot is, meg ezt a lehangoltságot, ezt a semmilyen sincs kedvem állapotot fedi le nagyjából. És sokszor még hozzátették a hazugságot is. Ezeket hallva azt hiszem mindegyikünk érzi, hogy azért van baj a fülünk mögött. Hogy van mit megbánunk, meg van mit elgondolkodnunk, hogy az életünk alakítását illetően, mert nem csak a szerzeteseket kísértik meg ezek a gondolatok, bűnök, hanem a jó szándékú világi keresztény is. És az a egyik vigasztaló dolog talán, hogy ezek úgy nem csak úgy belülről bennünk fakadnak, és főleg a mai világban nem csak úgy belülről jönnek, hanem ezt önti rá az új világ is. Ennek az új világnak az új emberképe az nagyjából ebből a fő bűnökből építkezik. Hogy hát ilyennek kell lenni az embernek. Hogy legyen büszke magára, hogy legyen egy kicsit fösvény, csak magára gondoljon, magának gyűjtsön. Aztán természetesen hát legyen jó kiállású, meg nem tudom mi, hogy minél több szexuális kalandja legyen, aztán persze le kell nyomni jól a másikat, hogy mert irigyek vagyunk a másikra, nem szabad, hogy legyen ilyen mohók vagyunk, aztán rengeteg harag van bennünk, és hát az, hogy lustaság meg lehangoltság van bennünk, hát az látszik is, ahogy Szent Benedek fölhívja a figyelmet, a tétlenség a lélek ellensége. Hát valóban a sok tétlen ember, aki a világban van, aki próbál aztán mindenféle elfoglaltságot keresni magának az életben, hát valóban rombolja is sokszor a lelket, hogy nincsen igazi, építő elfoglaltsága valakinek. A világ elég alaposan támad bennünket, és ez a világban az ördög az, aki rendesen megkísértett minket. Bár vannak, akik azt mondják, hogy nem is kell az ördögről beszélni, mert talán nincs is, nem is hiszünk benne, nem hiszek benne. Nyugodjunk meg, az ördög hisz bennünk, az ördög hiszi, hogy mi megkísérthetőek vagyunk, elbuktathatók vagyunk, eltávolíthat bennünket az Istentől, sikeresen is teszi ezt. Jó, hogyha fölveszünk vele egy kicsit a harcot, küzdünk azért ellen. Mit vett el tőlünk a bűn, és mit vesz el tőlünk a bűn? Elveszi tőlünk a tiszta és ártatlan énünket, a mindig megújulni kész, Istenhez forduló, élettel teli énünket. A bűn kifoszt bennünket. A bűn nagyon szürke, egyhangú. A bűnben olyan egyformák vagyunk. Ugye hát szokták gyerekekkel is mindig hittanórán, hogy van veszekedés, egy kicsit, hogy gyónni kell, meg minden. Atya mit fog szólni? Hát mondom, figyelj, nagyon különösen, ha nem fogsz meglepni, mondom, elmondom most itt a bűneidet, hogy miket csináltál, nagyjából egyformák vagyunk, nem jártál misére, nem imádkoztál, szitkozottál, káromkodtál, nem engedelmeskedtél a szüleidnek, nem csináltad a feladataidat, verekedtél, beszóltál valakinek, aztán még mit lehetnek, lehet még valami kis paráznaság is, olyan szemérmetlen dolgot néztem, láttam, cselekedtem, pikpak össze tudjuk szedni. Olyan egyformák vagyunk a bűneinkben, hogy az valami hihetetlen. Elszűr ki bennünket. Persze mi nagyon szeretjük azt gondolni, azért nem megyünk el gyúrni se sokszor, mert azt hiszük, hogy a bűnünk fantasztikusan egyedi, különleges. Hát ilyet a pap még sosem hallott. Az biztos, ki fog vágni, ha ezt elmondom. Dehogy is. Hát úgy nagyjából le is vettük most, amit itt elmondtam, a gyónási anyagot. Szürkék vagyunk a bűneinkben. Egyformák. Teljesen egyformák. Ezért nem kellene, hogy annyira kiakadjunk a dolgokon, hogy a másik mit csinál. Hát miért én is tudom ezt csinálom? Hazudtam is egy kicsit. Ha jó, de az kegyes hazugság volt. Persze, hát. Más is így kezdtem, kegyes hazugságunkkal, aztán szépen ment tovább. Ami testvérek, veszélyes az egész bűn dologban, hogy elszűkít bennünket, hogy teljesen egyformává tesz. És ráadásul a küzdelmeinket is megújjuk egy idő után a bűneinkkel, és ezért kellene, hogy egy kicsit fordítsunk a gondolkodás módunkat, hogy hogyan is gondolkodunk a bűneinkről, meg hogyan gondolkodunk a bűn ellen vívott harcokról. Azt hiszük, hogy a bűnnek még egy nagyon komoly tulajdonsága, hogy magányossá tesz bennünket. Pont ezért, mert mi azt gondoljuk, hogy ez csak nekem van, csak én vagyok ilyen nyomorú. Csak én vagyok ilyen szerencsétlen, hogy ilyet elkövetem. És ez egyszerűen belemúsz bennünket egy magányosság érzésbe is, hogy engem már biztos még az Isten se szeret, ha már ilyet elkövetem. És ez egy nagy veszélye a bűnnek, hogy így elmagányosít, eltávolít bennünket a másiktól is, Istentől is, és saját magamtól is. Eltávolodom az igazi önmagamtól, attól a szép, ártatlan, jófej embertől, akinek az Isten megalkotott. Eltávolít egyszerűen. Mert hogy ráadásul egy idő után arra kezdünk csak figyelni, hogy ne kövessünk el bűnt. És az agyunkban ez a ne kövessünk el bűnt egy idő után oda vezet, ne csináljunk semmit. Az a tudja. Ha nem csinálunk semmit, akkor nem lesz bűn. De hát sokszor előfordul ez velünk, Ilyen egyszerű gondolat jön belőle. Ez jó is. Ha nem csinálunk semmit, nem lesz bűn. Nem hívom fel a nagynénémet, nem fogunk veszekedni, hát nem lesz bűn. Nem fogunk beszélni évekig, mondjuk, de nem baj, bűnöm nincs, mert nem veszek szemben. Nem megyek el ide vagy oda, nem látom ezt, nem lesz bűn, persze. Csak közben mi lesz az életünkkel? Magunkba zárkózunk, becsukódunk teljesen, és az ördög elérte a célját. Megkeseredünk a magányunkban, megkeseredünk abban, hogy egyedül vagyunk, megkeseredünk a fájdalmainkban, a szenvedéseinkben. Jézus meg közben mire hív bennünket? Hát, hogy éljünk. Mert hogy maga az élet az Isten. Hogy a maga az életet, akit ad, aki adja nekünk, és az életünket, ha utáljuk, akkor nem fogjuk szeretni az életet adó Isten sem. Akkor nem fogjuk szeretni azt a sok szépet és jót, amit körénk adott az Isten. És most különösen ebben a világnak a mai helyzetében, hogy mindenki ideges, mindenki bizonytalan, hogy a bizonytalanság még feszültebbé tesz bennünket, még inkább fontosabb, hogy mi keresztények nagyon tudatosan figyeljük arra, hogy hogyan viselkedünk, és hogy állítsuk meg a rossznak meg a gonosznak a terjedését. Feszült vagyok azért, mert valamelyik nem teljesen normálisan gondolkodó, nagyhatalmi vezető valahol a világ végén meg akar nyomni egy gombot, vagy megnyomott, elindította. Hát olyan harag lesz bennünk, meg dű, azért, mert van ott egy hülye, bocsánat. És akkor ezért elévő a kutyám, jó megrugódom, akkor utána számunk, hogy miért tudtam, hogy a kutyát összeveszünk, tessék. Egy idegen bűnt veszünk magunkra, és utána ráadásul még keverünk belőle magunknak egy nagy adag rossz érzés. Ezt kellene megállítani. És ebben segít bennünket, hogy nem csak az van az egyház gondolkodásában, hogy van a hét fő bűn, hanem hogy vannak a léleknek gyümölcsei is, és ezekre kellene figyelni. A szeretetre, az örömre, a békére, türelemre, kedvességre, jóságra, hűségre, szelídségre, szerénységre, önmegtartóztatásra, tisztaságra. Ezekkel lehet igazán küzdeni a bűnök ellen is, mert ha ezeket elkezdjük élni, ezeket elkezdjük gyakorolni, akkor előbb-utóbb az bizony kiszorítja a bűnöket is az életünkből. Mennyire elfelejtettünk örülni az Istentől kapott életünknek. Testvérek, mikor énekelték el utoljára a kedvenc nótájukat főzés közben, vagy csak úgy? Pedig milyen jó az adóta. Jó hangra, jó hangulatba derít. Boldog és vidám lesz tőle. Miért nem segít magát? Ez. Legyen egy kis jó hangulat. Mikor felültek táncra a konyhában utoljára otthon férjek és feleségek? Ölelgette meg, tudújgatta meg egy kicsit a másik. Miért ne? Miért nem örülnek egymásnak? Miért nem örülünk az életnek, testvér? És vissza kellene egy kicsit térnünk ezekhez az egyszerű örömökhöz. Mindig azon gondolkodnak az emberek, mikor lesz majd igazán nagy öröm. Ó, hát, ha majd a sok-sok munka után augusztusban elmegyek két hétre nyaralni, az lesz az igazi. Persze sík ide mindenki. Család összeveszik, késik a repülő, minden, arra vár. Majd ott jó lesz. Utána már előtte nap már azon szomorkodnak, hogy csak két hét utána dolgoznunk kell megint. És akkor közben már egész végig azon gondolkodnak, hogy milyen rossz lesz, ha vége lesz ennek a két hétnek. Beárnyékolja még azt is. Miért felejtettük el az egyszerű örömöket? Miért felejtettük el játszani, kártyázni egyet egymással, társas játékozni, dominózni, bármit, amit csak szeretne, miért ne? Örömmel tölt el. Milyen szomorú, hogy itt a faluban este 6-kor már tök üres az utca, és csak a kék fényeket lehet látni az ablakokból. Mindenki ül a tévé előtt, és szomorkodik, hogy magányos. Micsoda szomorúság ez? Miért nem segítünk magunknak? Lépjünk előre egy kicsit. Bátran, magunkért, a magunk lelki egészségéért, azért, hogy újból fölfedezzük az életnek a szépségét, az életnek az örömét, annak a tisztaságát, ártatlanságát. Sok minden el lehet szomorkodni, én tudom, én is szoktam. Minden magának prédikálom, úgyhogy én most magamnak prédikálom. Én tudom ezeket. Ülök otthon szomorkodom. Miért? Miért nem megyek el beszélgetni valakivel? Miért nem csinálunk az életet, ami egy kicsit visszahoz bennünket ahhoz, amit az Isten elképzel túl. Az Istennel való élet, a bűneinknek a megbánása, megbocsátása, mert hogy nekünk is meg kellene bocsátani, magunknak is, meg másoknak is, mert azért sok terhet cipelünk magunkon, és sok akadály ez az emberi kapcsolatainkban, hogy nem tudunk megbocsátani, nem tudunk újra kezdeni, félünk, mert megégettük magunkat, nem akarunk még egyszer belemenni. Tehát vegyük észre az életnek a mienségét, hogy ilyen az élet. De mindig rácsodálkozok arra, hogy hogy félünk mi a szenvedéstől. Hogy rácsodálkozunk, amikor kapunk szenvedést az élettől, vagy hogy ez szenvedésem van az ember életében. Holott mindegyikünk nyakában ott a kereszt. Itt előttünk, itt a feszülünk. Ez azért van itt, hogy emlékeztessen bennünket arra, hogy az élet szenvedés. A szeretettel élt élet a szenvedés. Az ki? És ezt megmutatta nekünk a Jézus Krisztus. Hogy aki élni akar szeretetben, oda akarja adni az életét másnak, az így jár. Az tehetetlen. Mit tudok csinálni a fiamért, a gyerekemért? Semmit. Tehetetlenül kell néznem, ahogy él. Ne szóljon neki, ők összevesznek. Maga se örült annak, ha szólt. Maga is élte a saját életet. A szerelemmel teli élet szenvedéssel, tehetetlen szenvedésekkel van tele. Ilyen ez. De ott van benne a mélységes elköteleződés. Az Isten és az élet iránt. És ott van benne a feltámadásnak a gyönyörű reménysége. Erre hív bennünket az Isten, hogy éljük azt az életet, amit ő élt elénk. Így. Végig kínlódt a szemben. Csodálkozunk, hogy minket nem értenek meg. A szegény Jézus azért tudta mesélni a meg nem értettségről. Arról, hogy hogyan megy tönkre az ő élete is, mert nem érti meg, de végig csinálja. És még a kereszten is másokra gondol, másokért adja az életét. Figyeljünk oda, testvérek, arra, amit az Isten teremtett nekünk, szépet és jót. Rengeteg minden van. Amikor a bűneiket összeszedik a gyónás előtt, szedjék össze a jókat is, amit magában lát. Jó, mondjon dicséretet is valakinek. Amikor valaki cíg, valakiről bretykázik, nem, én szoktam csak ilyet csinálni. Utána dicsérje is meg, mondjon is valami jót róla. Mindegyikben van jó is, akármilyen is, a másik ember, ott van benne a jó. És a másik testvérek szeretünk kétségbe esni, szeretünk türelmetlenek lenni magunkat. Ez egy mostanában egy ilyen divatunk, hogy türelmetlenek vagyunk magunkkal is, másokkal is. Legyen bennünk egy kicsi kis humor az életünkhöz, hogy milyenek lettünk, hogy milyenek vagyunk. Hát, hogy ilyen bénák. Hát, hogy előfordul ez, hogy megöregedtünk. Hát nem úgy megy már minden, ahogy régen ment. Dupla zoknit kell benned viselni, szörny. Én ezt 20 évvel ezelőtt, itt tárva nyitva lehetett volna minden, egy szál kiseguába ellettem volna, nem fáztam most meg hosszan, hogy föl kell öltöznöm úgy, mint hogyha valami antarktiszi túrára mennék. Hát megöregettünk. Hát ilyen az élet. Semmi baj nincs ezzel. Viselni kell. Azt mondja a Gyökösi Endre átírta az egyik boldogságot. Boldogok, akik nevetni tudnak önmagukon, mert a szórakozásuknak soha nem lesz vége. Mennyi minden összeveszünk. Fiatal házasok, ki hol nyomja a fogkrémes húst? Középen vagy hát? Hol van a teljes doboz helye a szekrényben? Középen vagy hátul? Óriási veszekedések tudnak ilyenekből kialakulni. Érdemese belemenni ilyenekre, vagy pedig nevessünk egyet magunkon. Szép dolog a rend, a fegyelem, a tisztaság, sok minden szép, de még szebb az, ha a testvérek békében élnek. Hogyha az emberek békességben vannak, akkor még inkább elégedettek tudunk lenni az életünkkel. Még inkább megjelenik bennünk az Isten gyermekségünknek az az ajándéka, amit az Isten mindegyikünknek szán. A legöregebb is Istennek a kicsi kis gyermeke. És olyan jó azt látni, amikor vannak derűs szemű, csillogó szemű idős emberek, akiknek változatok, rögtön reagálnak mindenre, poénra. Milyen jó az, ha valaki ilyen gyermek maradni a lelkében. Milyen jó az, hogyha az Istennek az a terve megvalósul az életünkben. Hogy nem végtelenségig komolyan vesztük saját magunkat, hanem azt mondjuk, hogy gyerek, a másnak is lehet igaz. És amit mindig szoktuk, ugye hajlamosak vagyunk mi a saját értékrendünket abszolútnak tekintve. Ez a sorrend, én nekem most az a fontos, hogy megvegyük a karácsonyfát. Azon nyomban. Na de még van, ott van még a család. Hát ő neki meg éppen az a fontos, mondjuk, hogy az autót meg kéne szerelni. Hát akkor abból nem lesz könnyű karácsonyfa védel azonnal, abból egy kis veszekedés lesz. Hogy akkor hogyan is lesz a karácsonyfa beszerzés. Jó lenne hozzászoknunk ahhoz, és elfogadni, hogy mások a sorrendjeink, mások az értékrendjeink. És a legtöbb bajunk ebből van, hogy ezt mi nem akarjuk elfogadni. Mindenki igazodjó hozzá. Hát ilyen nincs. És még néha szegény Jóistentől is elvárnánk, hogy a Jóisten is igazodjó hozzá. Hát amit én kérek, nem teszi meg, hát ez ilyen. Milyen ez a Jóisten? Hát fogad. bizony a Jóistennek lehetséges, hogy más elképzelése van az én életem értékrendjét, sorrendjét illetően. És jó lenne keresnünk azt, hogy vajon nem üzente már meg párszor, hogy mivel kéne először foglalkozni, és utána jöhet a többi. Bizony előfordulnak. A Jóisten segítenivel akar bennünket, testvér, a bűnbánattal is, az igazi bűnbánattal, mert azzal vissza akar vezetni a mi teljesebb égünkhöz. Vissza akar bennünket tenni az érték rendeknek a világába, az ő értékrendjének a világába. Mert a bűnökkel mi aztán néha olyanok vagyunk, hogy kívül kerülünk a Isten világán is, hogy hát én vagyok az Isten király császár, aztán utána még jön esetleg a Jóisten is. Mi nem veszünk tudomásul, hogy teremtmények vagyunk, függő viszonyban vagyunk az Istennel. Akkor lesz igazán jó az életünk, hogyha ezt tudomásul veszünk, hogy az ő törvényei és parancsai, az ő szeretete, irgalmas, megbocsátó jósága, azok mind a jó felé akarnak vezetni bennünket, lépésről lépésre, nem csak úgy, mint az csak néhány szemnek a kiváltsága, hogy elő gonosz rabló, gyilkos utonálló, majd egy látomás hatására szentéleti püspökre. Ez nem a mi útunk sajnos. Hál' Istennek, a Jóisten velünk sokkal türelmesebb, megértőbb, azt mondja, dolgozz magadon életed végén, szép lassan, majd megérlen. Minden nap meg tudjuk találni azt, hogy mit tehetek most Istenért, azért, hogy magam, meg a környezetem békésebb, szebb, Istennel teli legyen. Úgy legyen. Ámen.
Sárai Szabó Kelemen atyám adventi lelki beszédét hallhatták. Köszönjük a figyelmet! Mária Rádió. Nézőpont. Gondolatok az ifjúságról. Kerényi Lajos atya műsora.